Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Következzen előjáróban a tartalom címszavakban. Különleges égi jelenség lesz Magyarország felett. Élet lehet a Jupiter holdján. Részlegesen helyreállították egy vakbeteg látását. Tévhit, hogy végig kellene aludnunk az éjszakát. Az agysorvadás lassításának titka egy amazóniai törzs életmódjában rejlik. A nagyobb agyú állatok hosszabban ásítanak, és szó lesz arról is, hogy a kutya vagy a macska az okosabb. Ezek után következzenek a részletek. Első témánk, hogy először készített önarcképet egy robot. Egy új londoni művészeti kiállításon mutatták be a világ első robot önarcképét, amelyet egy Ada nevű szerkezet festett. A robot annak ellenére alkotott maradandót, hogy a művésznek nincs önképe. Ada egy életnagyságú művész, amelyet az emberek intelligenciáját utánzó számítógépes algoritmusokkal hoztak létre. A robot képes festeni, szobrászkodni, de pislogni és beszélni is. Alkotói úgy tervezték, hogy pontosan úgy nézzen ki és viselkedjen, mint egy nő, ráadásul női hangot is kapott. A feje és a törzse egy próbabábúra hasonlít, különféle ruhákat és parókákat visel, bár a mechanikus karok elárulják, hogy valójában egy robotról van szó. A robotot az Oxfordi Egyetem és az angliai Leeds Egyetem csapata 2 év alatt fejlesztette. Nevét Ada Lovelace-ről, az úttörő angol matematikusról kapta, akit az első számítógépes programozók között tartanak számon. Ada munkája korábban olyan absztrakt festményekből állt, amelyek összetett matematikai modelleken alapultak. Az első kiállítása óriási sikert aratotta a nagy közönség körében. Ada azonban most létrehozta a világ vélhetően első gépi önarcképét. Új önarcképei a folyamatosan frissülő mesterséges intelligencia, a beépített programozás és a fejlett robotika kombinációját alkotják. A szemei valójában kamerák, amelyek lehetővé teszik a robot számára, hogy megnézze, amit fest vagy megformál, jelen esetben önmagát. A robotokat a mesterséges intelligencia irányítja, amelyen láthatóan valósághű portrékat képes készíteni, miközben olyan technikákat és színösszeállításokat is alkalmaz, amelyeket a valódi emberi művészek által létrehozott alkotásokon is láthatunk. Először készített tehát önarcképet egy robot, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig témánk, hogy különös égi jelenség lesz Magyarország felett. Különleges, gyűrűs napfogyatkozás figyelhető meg június 10-én Magyarországról. A gyűrűs napfogyatkozás azt jelenti, hogy a teljes árnyék sávjában sem tudja a holdkorong egészen eltakarni a napot, hanem egy látványos fénygyűrű megmarad a fekete holdperem körül. Ennek oka, hogy a hold éppen földtávolban jár, és kisebb méretűnek látszik, mint a napkorong. Napfogyatkozás akkor alakul ki, amikor a hold éppen a nap és a föld közé kerül, ezért a hold árnyékot vet a földre. A teljes napfogyatkozások a holdfogyatkozásokkal ellentétben mindig csak a földgolyó egy kis részéről figyelhetőek meg. A jelenlegi gyűrűs napfogyatkozás a maga teljességében csak Kanada északi részén, Grönlandon, majd Szibériában és a távol-keleten látszik. Magyarország most éppen a részleges fogyatkozási sáv külső határán helyezkedik el. Míg Budapestről a holdkorong a napátmérő 8%-át takarja ki, Szegedről mindössze a 4%-át. A részleges fogyatkozás 12 óra 4 perckor kezdődik a fővárosban, a maximális kitakarás 12 óra 45-kor lesz, és 13 óra 27-kor válik el végleg a két égitest egymástól. Ettől pár perces eltérések lehetnek az ország többi részén. A maximális kitakarás idején a napkorongba beleharapó hold szabad szemmel is látható lesz. Aki követni akarja, annak viszont megfelelő napnéző szűrőt kell beszereznie. Szabad szemes megfigyelés esetén a napfogyatkozás néző szemüvegek és vizuális napszűrő fóliák tökéletes védelmet nyújtanak, csak úgy, mint a hegesztő üvegek, DIN 12-es fokozattól. A csillagászok figyelmeztetnek arra, hogy a jelenség megfigyelésére csak szaküzletekben erre a célra alkalmazható eszközök használhatóak. A házi megoldások látáskárosodást okozhatnak. és ezek után a folytatásban is maradunk még az űrben. Élet lehet a Jupiter holdján. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Élet lehet a Jupiter holdján, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A legújabb modellek szerint vulkáni tevékenység tapasztalható a Jupiter holdja az Európa mélyén. A jelenség az élet megjelenését is elősegítheti a külsőre sivár, de a vastag jégpáncél alatt hatalmas sóvízi óceánnal rendelkező égitesten. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy bizonyos életformák megjelenhettek az Európán. Mostani kutatásuk viszont bizonyítékot talált erre. Az Európa azon kevés égitestek egyike lehet, amelyek megőrizték vulkáni aktivitásukat, és óriási mennyiségű víztartalékkal és tartós energiaforrással rendelkeznek. Egy laikus külső szemlélő valószínűleg nem érti, miért izgatja annyira a szakértők fantáziáját egy naptól viszonylag távoli, teljesen halottnak tűnő jeges világ, ahol a felszíni hőmérséklet alig éri el a mínusz 140 Celsius fokot. A hold felszínén valószínűleg nem is érdemes keresgélni az organizmusokat, ám teljesen más a helyzet, ha a mélyben rejtőző óceánt vizsgáljuk. Az általunk ismert élet jelentős részben a növények fotoszintézisén alapuló tápláléklánctól függ, de vannak olyan élőlények, amik a legsötétebb régiókban is fennmaradnak. Utóbbiak főleg baktériumok, amik a Földön a mélytengeri vulkanikus kürtők környékén élnek, és kemoszintézissel építik fel önmagukat. A baktériumokat természetesen más lények is bekebelezhetik, így ott is stabil táplálékláncok jöhetnek létre, ahol egyáltalán nincs fény. Ismert, hogy az Európa felszíne alatt egy globális, sósvízű óceán húzódik. Megfigyelték, hogy a jegeskérek repedésein keresztül gejzírek lövelnek ki a felszínre. Emellett a Hubble űrtávcső felvételeinek elemzésével nátriumkloridra, azaz közönséges konyhasóra bukkantak a Holdon. Ezek a körülmények már önmagukban kedveznek a kemoszintézisen alapuló élet megjelenésének. Arra azonban idáig nem sikerült választ találni, hogy vannak-e hidrotermiális kürtők az Európa rejtett óceánjának fenekén. Az egészen biztos, hogy a Jupiter legbelső holdján, az Ión, heves vulkáni tevékenység tapasztalható, amit az óriás bolygó és többi holdján a gravitációs vonzása tart életben. Az Európa távolabb van a Jupitertől, így kérdéses, hasonló folyamatok játszódnak-e rajta, mint az Ión. A kutatók részletesen modellezték, miként fejlődött az Európa belseje. A szimuláció több olyan mechanizmust bemutatott, ami akadályozza a hold teljes egészének megfagyását. Az első dolog, ami kiderült, hogy a holdköpeny radioaktív elemeinek bomlása során jelentős hő szabadulhatott fel, ami melegen tartotta az égitest belsejét. A másik dolog, hogy idővel a Jupiter körüli keringés során az árapály erőkkel tette feszültség hatására az Európa belsejében hő keletkezett, ami megolvasztotta a kőzet rétegeket. A keletkező magma ezután vulkáni folyamatokat indított be, amik ma is tartanak, különösen a magasabb szélességi körök közelében, a sarki régióknál. Az elkövetkezendő években több űrszonda is vizsgálni fogja az Európát, az egyik a NASA Clipper nevű műholdja, ami nem áll majd pályára a hold körül, hanem többször közel halad el az égitest mellett, és kameráival nagy felbontású képeket készít a felszínről. Műszerei mérik majd az Európa mágneses mezejének erősségét és irányát, a jégkérgen áthaladó radarja meghatározza, milyen vastag a jég az óceán fölött. Hasonló mérések várhatók az Európai Ügynökség JUICY névre keresztelt műholdjától is. A most ismertetett modell eredménye jó támpontot adhat arra nézve, hogy mit érdemes a kutatóknak keresniük. A gravitációs anomáliák mélyben zajló magmatikus folyamatra utalhatnak, továbbá az Európa vékony légkörében jelenlévő hidrogén és metán a hidrotermiás kürtők környékén zajló kémiai reakciók produktumai lehetnek. Amennyiben a felszínen sikerülne friss, óceánból származó anyaglerakódást azonosítani, az szintén vulkáni aktivitást jelezhet. Ennyit tehát arról, hogy élet lehet a Jupiter holdján, ami pedig a folytatást illeti, irány az orvostudomány, illetve a technika világa, részlegesen helyreállították egy vakbeteg látását.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Részlegesen helyreállították egy vakbeteg látását. Ezzel folytatjuk a műsort. Egy nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az úgynevezett optogenetikai terápia segítségével sikerült részben visszanyerni a látásfunkciókat egy retinitis pigmentózában szenvedő betegnél. Ez mérföldkő a látást helyreállító génterápia felé vezető úton. A most bejelentett klinikai vizsgálati eredmények először mutatják, hogy az optogenetikai módszerek részben vissza tudják állítani a látást egy vakbetegnél. Az eredmény óriási lépést jelent az örökletes fotoreceptorbetegségek mutációtól független terápiáinak kifejlesztése felé. Az eredményről az egyik szaklapban számolt be a José Alain Sahel és Roche Cabotont vezette nemzetközi kutatócsoport. Az optogenetika során a sejteket genetikailag úgy módosítják, hogy azok fényérzékeny fehérjéket, úgynevezett channel rodopszionokat termeljenek. A technika közel 20 éves múltra tekint vissza az idegtudományokban, de eddig nem sikerült kimutatni az optogenetika klinikai használatát. José Alain Sahel és Roche Cabotont csapatainak együttműködése tetőzött a napokban ismertetett eredményekben, amelyek 13 év erőfeszítéseit tükrözik. A kutatás célja az öröklött fotoreceptor betegségek kezelése, amelyek az emberi vakság széles körben elterjedt okai. A fotoreceptorok a retina fényérzékelő sejtjei, amelyek az opszin nevű fehérjék segítségével továbbítják a látási információkat az agyba, a látóidegen keresztül. A fotoreceptorok fokozatosan degenerálódnak, és ekkor következik be a vakság. A fényérzékelő képesség helyreállítása érdekében a kutatócsoport génterápiás módszereket alkalmaz, hogy a retina ganglion sejtjeibe channel rodopszinokat juttasson. A jelenlegi vizsgálat során a kutatócsoport a Crimson R nevű csatorna rodopszin kódoló génjét juttatta be. Ez a különleges fehérje borostyán színű fényt érzékel, amely biztonságosabb a retina sejtek számára, mint a más típusú optogenetikai kutatásokban használt kékfény. A kutatócsoport speciális szemüveget is kifejlesztett, amely egy kamerával van felszerelve, amely a borostyán színű fény hullámhosszán vizuális képeket rögzít és vetít a retinára. A szemüveggel való edzés közel 5 hónappal az injekció beadása után kezdődött, így a Crimson R megnyilvánulásának volt ideje stabilizálódni a ganglion sejtekben. 7 hónappal később a paciens a látásjavulási jeleiről számolt be. A teszteredmények azt mutatták, hogy képes volt megtalálni, megérinteni és megszámolni a tárgyakat az eléje helyezett fehér asztalon, de csak a szemüveg segítségével. Szemüveg nélkül képtelen volt ezeket a gyakorlatokat elvégezni. Az egyik teszt során egy nagy füzetet vagy egy kisebb kapcsos dobozt kellett érzékelni, megtalálni, majd megérinteni. A paciens 39 különböző értékelésből 36 alkalommal, vagyis az esetek 92%-ában megérintette a füzetet, de a kisebb kapcsos dobozt csak az esetek 36%-ában tudta kiválasztani. Egy második teszt során az alany az asztalra helyezett üvegpoharakat az esetek 63%-ában helyesen számolta meg. Egy harmadik teszt során az alany egy koponya sapkát viselt, amelyre elektródákat erősítettek, amelyek méréseket végeztek az agyi aktivitásról. Egy poharat felváltva tettek fel vagy le az asztalról, és az alanynak egy gombot kellett megnyomnia, ami jelezte, hogy jelen van-e vagy nincs. Fontos, hogy a mérések azt mutatták, hogy a tesztelés során az aktivitás meghatározó vonásai a látókérekben koncentrálódtak. A csapat egy szoftveres dekódert is betanított a műszeres olvasások kiértékelésére. A dekóder egyszerűen a neuronális aktivitás mérésével 78%-os pontossággal meg tudta állapítani, hogy a pohár jelen volt-e vagy sem egy adott próbában. Ez utóbbi kiértékelés segített megerősíteni, hogy az agyi aktivitás valóban egy vizuális tárgyhoz kapcsolódik, és ezért a retina már nem vak. Fontos, hogy a különböző neurodegeneratív fotoreceptorbetegségben szenvedő vakbetegek, akiknek a látóidege működőképes, potenciálisan alkalmasak lesznek a kezelésre. azonban időbe telik, amíg ezt a terápiát a betegeknek fel lehet ajánlani. Előremutató eredmény tehát, hogy részlegesen helyreállították egy vakbeteg látását, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig maradunk az orvostudomány világánál. Kiderül, hogy miért téfit, hogy végig kellene aludnunk az éjszakát.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy téfit, hogy végig kellene aludnunk az éjszakát. Manapság igyekszünk minél hatékonyabban aludni, lefekvés után lehetőleg rögtön álomba zuhanni, aztán egészen az ébresztő óra berregéséig úgy is maradni, hogy minél több pihenést szuszakoljunk bele az aktív napból kimetszett alvás időbe. Az általános ajánlások szerint is 7-8 óra zavartalan alvásra kell törekednünk. Ennek ellenére több jel is utal arra, hogy valójában nem arra vagyunk programozva, hogy megállás nélkül ennyit aludjunk. Az egyértelmű, hogy az elegendő mennyiségű alvás nélkülözhetetlen az egészség megőrzéséhez, hiszen kulcs szerepe van a regenerálódásban és az agy méregtelenítésében. A történelem tanúsága szerint elődeink egyáltalán nem is aludtak egyhuzamban ennyit, hanem egy nagyobb megszakítást iktattak be az éjszaka közepén. Érogyelsz Ekirs történész volt az egyik első, aki rámutatott egy 2001-es tanulmányban, hogy a mesterséges fények elterjedése előtt egészen az ipari forradalomig a kétfázisú alvás volt a jellemző. Ezek szerint az emberek besötétedéskor lefeküdtek, aludtak nagyjából 4 órát, aztán az éjszaka közepén felébredtek, 1-2 órán át ébren voltak, majd újra álomba merültek, és megint aludtak reggelig. Ideális esetben az alvásunk összhangban lenne a természetes fényváltozásával, de a modern korban hajlamosak vagyunk az ilyen természeti szabályszerűségeket új kulturális mintázatokkal felülírni. A világítás általánossá válása is ilyen újdonság volt. Nem csak a lehetőséget teremtette meg a sötétedés utáni életre, a szervezetünkre is hatással volt. Régóta tudjuk, hogy más élőlényekhez hasonlóan az emberi szervezet is a természeti változásokhoz igazítja a biológiai óráját. Ez a belső óra, vagyis az úgynevezett cirkadián ritmus határozza meg az alvás szabályozásunkban kulcs szerepet játszó hormon, a melatonin termelődését is. A dolog alapvetően úgy működik, hogyha a szervezet napfényt érzékel, nem termeli az alvást segítő hormont, ha viszont azt veszi észre, hogy nincs már nappal, felpörgeti a melatonin termelést. Igen ám, de a mesterséges fény felboríthatja ezt a rendszert, így a cirkadián ritmusunkat is. A probléma lényege, hogy a szervezetünk gyakran a mesterséges fényre, így a legtöbb kütyünk kijelzőjének kékes fényére is azt hiszi, hogy nappali fény, ettől összezavarodik és elkezdi össze-vissza termelni a melatonint. Ez az oka annak, hogy érdemes vigyázni a lefekvés előtti órákban a kijelzőnézéssel, mert például az éjszakai mobilozás a kamaszokat is depressziósá teheti. Ez a folyamat viszont nem a digitális, hanem az elektromos korral jelentkezett először, amikor a természetes sötétséget mesterséges fény oszlatta el. Ezekkel az élettani hatásokkal összhangban áll annak az 1992-es kutatásnak az eredménye, amelyet Thomas Ware pszichiáter alváskutató végzett. Ware az alanyait egy hónapon át minden nap 14 órán át sötétségben tartotta, és figyelte az alvási szokásaik alakulását. A kísérlet bizonyította, hogy ha a mai ember huzamosabb ideig csak természetes fénynek, illetve ha az nincs, akkor valódi sötétségnek van kitéve, akkor egy idő után ugyanúgy rááll a két alvás részlet közötti pár órás ébrenlétre, ahogy a feltételezések szerint a régi idők embere is aludt. Ma már az egészséges életmód kritériumaihoz hozzátartozik a folyamatos 7-8 órás alvás. Nem csak a köztudatban, sok alvás szakértő szerint is, bár ez utóbbi már változóban van. Pedig azon túl, hogy ez a tömbösített alvásmodell történelmi léptekkel mérve viszonylag fiatal, az egyéni és a földrajzi eltéréseket is figyelmen kívül hagyja. Nagyobb gond, hogy kontraproduktív is. Akik nem képesek egyhuzamban ennyit aludni, úgy érezhetik, alvási problémáik vannak. Így amikor éjjel felébrednek a nyomás miatt, hogy aludniuk kellene, holott ettől még lehet, hogy semmi gond sincs az alvási szokásaikkal. Ha viszont erre rágörcsölnek, tényleg kialakulhatnak alvás problémák. Ezért ne aggódjon, ha nem az ágyban töltött idő 100%-át alussza át. A hiba nem feltétlenül az önkészülékében van, hiszen nem is feltétlenül hibáról van szó. Arra viszont figyeljen, hogy így vagy úgy, de eleget aludjon, vagy legalább délután szundítson egyet. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Az agysorvadás lassításának titka egy amazóniai törzs életmódjában rejlik. Ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy a nagyobb agyú állatok hosszabban ásítanak.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy az agysorvadás lassításának titka egy amazóniai törzs életmódjában rejlik. Lehet, hogy egy bolíviai törzs a csimánék életmódjában rejlik az agy térfogatvesztése, vagyis öregedése lassításának titka, állapította meg egy új tanulmány. Egy nemzetközi kutatócsoport azt találta, hogy a csimánék az öregedéssel kisebb mértékű agykárosodást szenvednek el, mint az európai és amerikai lakosok. 70%-kal lassabb az agy térfogatvesztése, mint a nyugati populációban. Az agysorvadás felgyorsulása az elbutulás, vagyis a demencia jele. A tanulmány az egyik gerontológiai, azaz öregedéssel foglalkozó szakfolyóiratban jelent meg. Noha az iparosodott társadalmakban élők hozzáférnek a modern egészségügyi ellátáshoz, életmódjuk mozgásszegény, étrendjük terített zsírokban gazdag. Ezzel szemben a csimánék alig jutnak egészségügyi ellátáshoz, azonban szélsőségesen sokat mozognak, rostokban gazdag étrendjük zöldségekből, halból és sovány húsból áll. A csimánéknál csodálatos természetes kísérletet láttunk arról, milyen negatívan hat a modern életmód az egészségünkre. Az eredményeink azt mutatják, hogy az agysorvadás lényegesen lelassítható ugyanazokkal az életmód tényezőkkel, amelyek látványosan mérséklik a szívbetegségek kockázatait, mondta el Andrei Irimia, a Dél-Kaliforniai Egyetem gerontológusa. A kutatók 746 felnőtt csimane önkéntest vizsgáltak meg. Életkoruk 40 és 94 év között volt. Falvaikból a legközelebbi városba, a bolíviai Trinidadba vitték őket. Az út két teljes napon át tartott folyón és közúton. A városban CT felvételeket készítettek az agyukról, amelyek alapján kalkulálták az agytömegüket és a volumen kapcsolatát az életkorukkal. Ezután az eredményeket az amerikai és európai ipari társadalmak hasonló adataival vetették össze. Megállapították, hogy a középkorúak és idősek agymérete közötti különbség 70%-kal kisebb a csimánéknál, mint a nyugati embereknél. Eszerint a bolíviai törzs lakói sokkal lassabb agysorvadást élnek át, ami a demencia kisebb kockázatát jelenti. Lehetséges, hogy a mi nyugati mozgásszegény életmódunk, cukrokban, zsírokban gazdag étrendünk felgyorsítja az agysorvadást, ami sebezhetőbbé tesz bennünket az Alzheimer-kórral és más betegségekkel szemben, mondta el Hillard Kaplan, a Chapman Egyetem antropológusa, egészségügyi közgazdász, aki majdnem két évtizede vizsgálja a csimánék életmódját. És hasonló témával folytatjuk, már ami az agyat illeti, a nagyobb agyú állatok hosszabban ásítanak. A nagyobb aggyal és több neuronnal rendelkező állatok hosszabban ásítanak, állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport, amely munkája során emlősök és madarak 1300 különböző ásítását elemezte. A tanulmányuk eredménye alátámasztja azt az elméletet, amely szerint az ásítás az agy hűtőmechanizmusaként alakul ki. A néhány éve felállított elmélet szerint a hideg levegő belélegzése és a szájüreget körülvevő izmok egyidejű összehúzódása a hidegebb vér agyba áramlását segíti. Mivel a nagyobb agyaknak nagyobb energiaigényük van, és az agy hőmérséklete részben a hőtermelés révén befolyásolja az idegi aktivitást, az elmélet szerint a nagyobb agyú állatoknak hosszabb ideig kell ásítaniuk, hogy azonos mértékű hűtőhatást érjenek el. A vizsgálat során a kutatók ásító emlősökről és madarakról készített videófelvételeket elemeztek. Összesen 101 fajhoz tartozó 697 állat 1291 ásítását vizsgálták. Megállapították, hogy az emlősök lényegesen hosszabban ásítanak, mint a hasonló agy- és testtömegű madarak. Ez a kutatók szerint a madarak magasabb maghőmérsékletével magyarázható. A környezet és a test között nagyobb a hőmérséklet különbség, ezért a madaraknak elég egy rövidebb ásítás is ahhoz, hogy jelentős hűtőhatást érjenek el. Az egyetlen kivétel a csupasz turkáló vagy csupasz vakont patkány, amely nagyon kicsi agya ellenére olyan hosszan ásít, mint egy jaguár. Ennek oka a szakértők szerint az lehet, hogy a vakont patkányok egyedül az emlősök között hidegvérűek. A nagyobb agyú állatok tehát hosszabban ásítanak, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál. Témánk, hogy a kutya vagy a macska okosabb-e?
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A műsor folytatásában témánk, hogy a kutya vagy a macska okosabb-e. A közismert vicc szerint egy kutya intelligenciája egy 4 éves gyerekének felel meg. Nagy odaadással tekint arra, aki enni ad neki, és rettenetesen tud örülni a legkisebb dolgoknak is. Míg egy macskáé egy szomorkás, 40 éves emberének. Kevésbé törődik azzal, hogy mi van a világban, senkit sem szeret különösebben, és csak a saját kényelme érdekli. A kérdés azonban a viccen túl is ott van a levegőben a macska és kutyatartók között, amióta világ a világ, melyik házi kedvence az okosabb? A kutya, amit egészen bonyolult feladatok elvégzésére be lehet idomítani, vagy a macska, ami nem hajlandó alávetni magát az ember akaratának, viszont meghökkentően kreatív módokon tudja idegesíteni. Az amerikai Vanderbilt Egyetem tudósai egy nagyobb szabású kutatás keretében, ami egyébként úgy általában az állati intelligenciát, az agyfelépítést vizsgálta, adtak választ a kérdésre. De hogyan lehet megállapítani, hogy a két állatfaj közül melyik az intelligensebb? A kutatók az agykéregben lévő neuronok számából indultak ki, ami egyenes arányban áll azzal, hogy mennyire bonyolult összefüggéseket képes felismerni az adott állat, mennyire hatékonyan tud információt feldolgozni. Ez nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy fizikailag mekkora az agy. Könnyen lehet fejlettebb egy kisebb méretű agy, ha sűrűbben vannak benne a neuronok. Az elefánt agya például nagyjából 4-szer nagyobb az emberénél. A kutatók azt találták, hogy a macskák agykérge átlagosan 250 millió neuron tud felmutatni, míg a kutyáké 430 milliót, a tesztekben legjobban szereplő fajta a Golden Retriever 620 milliót. Összehasonlításképpen az ember agya 16 milliárddal bír. Legközelebbi rokonaink a csimpánzok 6-7 milliárddal. A legokosabbnak tartott nem főemlős, az elefánt 5 milliárd körül. A kutatás további meglepő eredményeket is hozott, például kiderült, hogy a mosómedve nagyjából macska méretű agyba tud belezsúfolni, majdnem a kutyáinak megfelelő mennyiségű neuront. Megdőlt az a hipotézis is, hogy a ragadozó állatok általában intelligensebbek lennének a növényevőknél. Ez az elmélet arra alapozott, hogy a vadászathoz bonyolultabb agyműködés szükséges, mint a rejtőzéshez. Mint kiderült, a hasonló méretű növény- és húsevő állatok agyát is nagyjából hasonló mennyiségű neuron hajtja. Kivéve az igazán nagy méretű állatoknál, ahol a növényevők tipikusan intelligensebbek. Példaként szolgál a már említett elefánt a maga 5 milliárd neuronjával, míg a legnagyobb testű ragadozók egyike, az oroszlán, alig tud többet a kutyáknál, 500 millióval. Ezt a kutatók azzal magyarázzák, hogy a zsákmányszerzés nagyon nagy energiabefektetéssel jár, ezért jellemző a macskákra, hogy a két vadászat közti időt általában alvással vagy lustálkodással töltik. Az agy a legnagyobb energiaigényű szerv, ami ráadásul folyamatos üzemanyagellátást követel, és a fogyasztása a neuronok mennyiségével növekszik. Mindez pedig azzal jár, hogy a nagymacskák életmódja egy szint után már gátolja az agyuk további fejlődését. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.